Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat a Kontakt Rádióban, a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal az Országos Széchenyi Könyvtárba fogunk ellátogatni, beszélgető partnerem pedig Bódiné Márkus Rozália, az MTA Részlibrária Hungáriai Kutatócsoport 19. századi könyv- és sajtótörténeti műhelyének tudományos munkatársa, valamint Elbe István, információszolgáltatási igazgató az Országos Széchenyi Könyvtárban. És az Országos Széchenyi Könyvtárról a nevéből is következően mindenkinek a könyvek jutnak az eszébe, valóban az országban talán a legtöbb könyv itt található, de hogy a legtöbb féle, az biztos, hiszen szinte minden Magyarországon megjelent könyv megtalálható itt. Viszont nem csak könyvek vannak, hanem kiállítások is. Hány kiállítás van, és milyen kiállítások?
Én is szeretettel üdvözlöm a Kontakt Rádió hallgatóit. A könyvtárunk, hogy egy kicsit az ajtótól kezdjem, idén ünnepli a fennállásán a 210. évfordulóját. Mint ahogy ön is említette, a könyveket nem csak hogy tároljuk, hanem szeretnénk is megmutatni. Ehhez kapcsolódó a kiállításaink is. Vannak időszakos kiállításaink, egy-egy tárnak, külön gyűjteménynek a kincseit megmutató kis kamara kiállítások, illetve minden évben legalább egy, de van úgy, hogy két nagyszabású kiállítást is rendezünk, ami már egy igazi csapatmunka, minden gyűjtemény kiveszi a részét belőle, egy komoly tudományos munka és tevékenység előzi meg ennek a kiállításnak a létrehozását, és katalógusok is mutatják, nem csak egyszerű katalógusok készülnek, hanem komoly tanulmány kötetek, meglehetősen vaskosak is némelykor. Most a Széchenyi Könyvtár a tavalyi év végén Hekenas Gusztáv munkásságáról rendezett egy nagyszabású kiállítást, és hát talán nem akarom a kolléganőmtől elrabolni a szót, részletesebben is tud erről beszélni.
Akkor tehát átadjuk a szót Bódiné Márkus Rozáliának, a kiállítás egyik rendezőjének.
Nem, semmiképpen.
Nem? Tévedtem.
Én a kurátor megbízásából a kutatócsoport tagjaként vagyok itt, tehát a kiállítás kurátora Lipták Dorottya. Uh-huh. Ő sokkal kompetensebben tudna itt a kiállításról
mind
beszélni.
Mindenki föl volt nálam írva.
Igen, én is megpróbálom elmondani, amit én tudok. Tehát ez egy bicentenáriumi kiállítás. Hekenas Gusztáv a 19. század egyik legjelentősebb hazai könyvkiadója és nyomda tulajdonosa volt, és az ő születésének 200. évfordulójára rendeztük ezt a kiállítást. A kiállítás gondolata a Hekenas család egyik tagjától, Hekenas Andreától származik. Ő kereste meg az MTAUSK Részlibrária Hungáriai Kutatócsoport 19. századi részlegének a vezetőjét, Lipták Dorottyát, ezzel az ötlettel. A kurátorasszonynak az volt a koncepciója, hogy ne egy olyan kiállítást rendezünk, ahol egy olyan Hekenas képet mutatunk föl, amilyet lehetett volna a szakirodalom addigi állása alapján, vagy addigi kutatások alapján, hanem egy olyat, amelyik lehetőleg teljes körű forrásfeltárásra támaszkodik. Tehát tulajdonképpen egy új Hekenas képet megrajzolni, amely tisztázna, vagy legalábbis közelebb vinna a tisztázáshoz számos olyan kérdést, problémát, amit a szakirodalom eddig nyitva hagyott, vagy ellentmondásosan válaszol csak meg. Azokon a pontokon, ahol ezt a kiállítás mint műfaj nem engedi meg, a következő év során megjelenő tanulmánykötet fogja megoldani reményeink szerint ezt a feladatot, tehát ezeknek a nyitott vagy eddig ellentmondásosan megválaszolt kérdéseknek a tisztázását. A kiállítás 5 tematikai egységre tagolódik. Az első tematikai egység a vállalkozásnak a alapozó szakaszát mutatja be, és a nyomda világa köré szerveződik. A második a kiadvány spektrummal foglalkozik, a harmadik a magánéleti szférával, baráti kapcsolatokkal, Hekenas mecénási tevékenységével, és van még két része a kiállításnak, az egyik Hekenas tankönyvkiadói és gyermek- és ifjúsági irodalmi kiadványaival foglalkozik, a másik pedig a periódikus időszaki sajtó kiadványaival. Több mint 2,5 évig folyt a kutatás, ténylegesen amennyire lehetett a budapesti gyűjtemények teljes forrásanyagát megpróbáltuk feltárni, nagyon sok forrás került elő Magyarországos Levéltárból, Budapest Főváros Levéltárából, nagyon sok fontos forrás, főleg levelezés az Evangélikus Országos Múzeumból és Levéltárból, és a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárából, és igen jelentős anyag az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézirattárából is. Amit most említettem, ez csak a kéziratos forrásanyagot jelenti, tehát Hekenasztra és a Landerel és Hekenaszt társas cégre vonatkozó hivatalos iratváltások és levelezések. A látvány elemek is nagyon fontosak ebben a kiállításban, tehát az első terem, amely körülbelül 1850-ig követi végig a vállalkozásnak a történetét, az, mint mondtam, a nyomda világa köré szerveződik. Itt a Budapesti Történeti Múzeum műszaki gyűjteményéből ide szállított eredeti Kolumbia sajtó uralja tulajdonképpen a képet, és hát az a látogatók érdeklődését is ezt szokta leginkább lekötni, mert nem csak, hogy ott van, hanem időnként működik, és a Kisseli Múzeumnak a szakembere segítségével időnként üzemel, és olyankor a látogatók nyomtathatnak saját maguknak nemzeti dalokat. Ez egy nagy élmény szokott lenni, főleg a gyerekek számára. Nagyon fontos még azt is elmondani, hogy nem csak a Hekenaszt céggel és a Landerer Hekenaszt társas céggel foglalkozik a kiállítás, hanem az utód vállalattal is, a Franklin Társulattal, amely 1873-ban jött létre. Ekkor Hekenaszt visszavonult Pozsonyba, és akkor néhány évig ott kisebb kiadót működtetett. De a magyar nyelvű kiadványainak a túlnyomó részét a Franklin Társulatnak adta el, és a Franklin Társulat létrejöttével és történetével egészen a millennium időpontjáig, és még azon túl egy pár évvel is szintén foglalkozik a kiállítás. Nagyon látványos a magánéleti szférát bemutató berendezett szalon, ezt szalonteremnek nevezzük, ahol a Hekenaszt Pirismaróti kúriája elevenedik meg. Annak a ma is megtalálható mennyezetdíszítései, amelyek Feszl Frigyes munkái. Az egész villa egyébként Feszl Frigyes tervei alapján épült, és itt a hát nem a Hekenaszthoz kötődő, de a korabeli szalon berendezését, bútorzatát megelevenítő bölművészeti múzeumból és még számos más gyűjteményből kölcsönzött tárgyak elevenítik meg ezt a polgári szalonvilágot hangszerekkel, bútorokkal, ruházattal, és mind a három teremben megtalálhatók olyan képek, festmények, korabeli grafikák, amelyek azokat a személyeket, akikkel Hekenaszt kapcsolatban volt, akár baráti, családi viszonyban, akár pedig mint kiadó, tehát azok a szerzők, akiknek a munkáit kiadta, ők is megelevenednek a falokon látható képek segítségével.
Mennyire lehet tudni, hogy miért adta el Hekenaszt a nyomdát, és miért éppen a Franklin Társulatnak?
Úgy tudjuk, hogy belefáradt, tehát túlságosan nagy volt már egyszerűen a vállalat, nagy volt a cég, nagyon kiterjedt volt a kiadói tevékenysége, ténylegesen virágzott, akkoriban minden területen nagyon sok kiadványt dobott piacra, és ő pedig betegeskedett, nem volt már annyira fiatal, tehát nyugalomra vágyott, és a Franklin Társulat pedig éppen azzal a céllal jött létre, hogy a Hekenasztnak a pesti kiadóvállalatát átvegye és tovább vigye.
És a magánlevelezésekből a családi élettel kapcsolatban kiderül valami?
Hát a magánlevelezésekből és a családi emlékezetből nagyon sok minden derül ki. A papírodalom itt is eléggé ellentmondásos, tehát már annak a megállapítása, hogy tulajdonképpen hány felesége volt, és milyen sorrendben, és melyik, mikor, és melyiktől hány gyereke volt, és mikor haltak el, vagy miért szűntek meg ezek a házasságok, már ennek a megállapítása is problémát okoz, tehát hosszas kutatást igényel, tehát végül is 4 feleségben lehet megállapodni, tehát 4 volt neki. 2 ezek közül azért szűnt meg, mert a feleség fiatalon meghalt, egy esetben ez a későbbi Benickiné Bajzalenke esete, aki elvált Hekenasztól, és hát az utolsó felesége pedig túlélte őt.
És gyerekei nem voltak, hogy nem volt, tehát hogy nem lehetett volna családon belül továbbadni?
A Benickinén Bajzalenkétől, tehát Bajzalenkétől volt 2 gyermeke, de ez egy ellentmondásos történet, és a források is igazából homályban hagyják. Őket valószínűleg nem ő nevelte föl, vagy nem teljesen, vagy az életük egy részében nem, hanem a Bajzalenke továbbitta az új családjába őket, és később tértek vissza valahogy a Hekenaszt családhoz, de ez egy olyan homályos, tisztázatlan történet. és a utolsó feleségétől, Jurenák Stefániától pedig egy lánya volt. Tehát olyan fiú utód, akire ráhagyhatta volna a céget, nem volt.
És a lány meg még túl fiatal volt ahhoz, hogy férjhez lehessen adni.
Nem tudom egészen pontosan, nem látok bele ezekbe részletekbe.
Jó, szóval ez egyenlőre akkor ismeretlen. A második résszel kapcsolatban a lakásnak a bemutatása, tehát nem a saját bútoraival lett bemutatva. Mennyire lehet tudni, hogy milyenek voltak a saját bútorai? Tehát, hogy ő konkrétan az általánostól eltekintve milyen bútorok között érezte jól magát? Lehet ezt tudni?
Pontosan nem. Nem. Tehát az alapján, amit elképzelünk egy akkori szalon berendezéséről, az alapján lett berendezve az a szalon, pontosan nem maradtak rajzóképek arról, hogy ő egészen pontosan milyen környezetben élte le a mindennapjait.
A kiállításnak a harmadik része, az hogy néz ki? Miket tartalmaz?
Nagyon fontos itt elmondani, hogy a kiállítást Folkman Róbert zenéje dominálja. Van egy film, amelyben a kiállítás legfontosabb elemeit is megmutatjuk, lepörgetjük az érdeklődő látogatók számára. Ennek a filmnek a zenéje is Folkman zenéje, és ez a zene az, amit a látogató meghall, amikor a szalonterembe belép. Tehát tulajdonképpen egy nappali van berendezve, ugyanakkor vannak olyan tárgyak itt, amelyek a ténylegesen a Hekenász családhoz kötődnek, például egy ezüst gyertyatartó pár, vagy az az úrvacsora kehely, amely a család tulajdona volt, és amelyet valóban használtak az evangélikus vallású hekenásztok. Hangszerek, a Zenetörténeti Múzeum által kölcsözött hangszerek, hiszen kamarazenélés is folyt ebben a szalonban, és a falakon mindazoknak, mint említettem, akik megfordultak ebben a szalonban, azoknak a irodalmi és politikai nagyságoknak a képei, és visszaemlékezések, tehát itt is a szalonteremben is vannak azért tárlók, és ezekben olyan dokumentumok, kézírásos források is, meg memoárirodalomból, tehát nyomtatott források is, amelyek arról szólnak, hogy egyes szerzők, köztük osztrák-német szerzők is, Péter Rozegger, többek között és Adalbert Stiftert, hogyan emlékeznek vissza arra, hogy mit jelentett számukra Hekenászt és a Piris Maróti szalomban eltöltött idő.
A kiállításnak a koncepciója hogyan alakult ki? Egyből adott volt ez, vagy a kutatások során alakult, változott?
Sokat változott a kutatás során, és hát azt kell mondani, hogy az utolsó fél évben nyert olyan formát, ahogy végül is megvalósult, és valóban nagyon sok új kutatási eredményt mutat meg ez a kiállítás, úgyhogy valóban tudom ajánlani minden látogatónak, és szeretném hangsúlyozni azt is, hogy egy olyan múzeumpedagógiai program is kapcsolódik hozzá, amelyik általános iskola felső tagozatának és középiskolások számára is közelebb hozza a kiállítási információanyagát.
Az iskoláknak gondolom előre be kell jelentkezniük.
Igen, igen.
Milyen formában kapják ezt az ismeretanyagot? Tárlatvezetés, foglalkozás, manuális tevékenység, tehát mire lehet számítani?
A múzeumpedagógus, aki foglalkozik velük, ő vezeti végig őket a kiállításon, megnézik a filmet is, amiben nagyon sok olyan információ van, amit később a játékos foglalkozás során földolgoznak. Tehát van egy ilyen feladat része, van interaktív számítógépes játék is, amivel játszhatnak, és van olyan manuális foglalkozás is, hogy kicsi könyvet kötnek, cérnával varnak, aztán van memória, kártyajáték, tehát nagyon széleskörű, sokoldalú. És többféle korosztályzában, hogy másodikos is volt már, meg középiskolások is voltak már, és mindenki kapott valamit ezen a kiállításon.
Költségben ez mit jelent? Tehát a foglalkozásra gondolok most.
Ha csoportosan jelentkezik be egy gyerekcsoport, akkor fejenként 400 forint a gyerekek számára, és két kísérő pedig ingyenesen látogathatja velük együtt a kiállítást.
Most még a Kolumbia gyors sajtóra visszatérnék egy pillanatra. Ez hogy néz ki, és mi a különlegessége ennek a nyomdának? Miben más, mint a korábbi nyomdák?
A különlegessége, ami kötődik ehhez az eredeti Kolumbia sajtóhoz, és amiért nem csak egy a sok közül, hanem egy fontos muzeális darab az, hogy valóban ez volt az a gép, amin a 12 pontot nyomtatták 1848. március 15-én a Landerer helyeken azt nyomdában, és hát igaz, hogy mint említettem, a látogatók is nyomtathatnak rajta, tehát ők nem a 12 pontot, hanem a nemzeti nalt nyomtatják, de ez tulajdonképpen egy elenyésző különbség. Sokkal hatékonyabb és nagyobb példányszámnak a rövidebb idő alatt való nyomtatására alkalmas, mint a korábbi szerkezetek, tehát nem véletlen, hogy a Landerer Kenasz cég hamar, tehát itt a közép-európai térségben az első között szerezte be ezt a sajtót, és még több hasonló ilyen típusú gépet, hogy így a legkorszerűbb nyomdák egyike lehessenek és maradhassanak.
Most visszatérve még utoljára az ellentmondásokkal kapcsolatban, tehát a feleségek kapcsán egy ellentmondást sikerült tisztázni, milyen más ellentmondást? Csak így téma megjelölés formájában.
Mondjuk nem, talán nem a legfontosabb kérdés volt tulajdonképpen azok között, amelyeket tisztázni kellett. A forradalom és szabadságharc alatt játszott szerepe a Landerer és Häckenast társas cégnek, ez is egy olyan kérdés, ahol a szakirodalom teljesen ellentmondóakat állít, és mindig szoktak emlegetni, tehát mindig téma ez, hogy kinek voltak, vagy voltak-e a Landerer és Häckenast között valakinek kormánykapcsolatai, titkos rendőrség felé kapcsolatai, volt-e közöttük besúgó, ha igen, melyikük volt. Tehát ez is egy olyan kérdés, amit források alapján, ha nem is teljesen megnyugtatóan tisztázni sikerül, de minden esetre valamivel közelebb vagyunk talán a megoldáshoz.
Hát akkor köszönöm, egy kicsit sokáig beszélgettünk, de talán izgalmas volt és érdekes a hallgatók számára is. Most egy kis Folkman zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket, tehát az Országos Széchenyi Könyvtárról. Beszéltünk egy nagyon izgalmas, érdekes kiállításáról, és most akkor folytatjuk azzal, hogy más kiállítások is vannak, és hát a könyvtárnak a fő profilja egy egészen más terület, a könyveknek a hozzájutását segíti elő, illetőleg egy nagyon komoly tudás anyagot nyújt a könyvtár többfajta tevékenység keretén belül is. Mit nyújt ez a könyvtár tulajdonképpen?
Tágabb értelemben véve valóban így, meg egy kicsit fellengzősen mondva a tudást, de ha ezt leszűkítjük és megpróbálja keretek közé szorítani, akkor talán jó, ha abból indulunk ki, hogy mi a könyvtár gyűjtőköre. Tehát elsődlegesen is az alapító gróf Széchenyi Ferenc a Hungarika gyűjtésbe határozta meg a fő gyűjtőkört. Ez mai napig nem változott. Ez azt jelenti, hogy minden magyar vonatkozású dokumentumot gyűjt a könyvtár, könyveket, folyóiratokat, térképeket, apró nyomtatványokat, illetve természetesen kéziratokat is. Emellett, vagy ennek kiegészítésül az irodalom és a történelemtudomány szakkönyvtára, tehát ilyen értelemben kicsit humán profilú a könyvtár, és hát ugyan 210 éve áll ez az intézmény, de azért megpróbál lépést tartani a korral, tehát nem csak a hagyományos alapú dokumentumokat gyűjti, hanem egyre szélesebb körbe az elektronikus dokumentumokat is, ugyanebben a profilban.
Hol olvashatók ezek az elektronikus dokumentumok? A könyvtárban, vagy más formában is hozzáférhetőek?
Természetesen a könyvtárban is, de hát a maga formátumból adódóan otthonról is. Figyelmükbe tudom ajánlani a könyvtár honlapját, www.osk.hu. Itt apró linkeken megtalálhatók az elérhetőségek. Magyar elektronikus könyvtár, ahol számos könyv megtalálható, le is tölthető, hangos formában is adott esetben, illetve különböző egyéb elektronikus szolgáltatások közül például a cikkeresőt tudnám ajánlani, az időszaki kiadványok katalógusát, ahol ha nincs is meg elektronikusan, de meg lehet rendelni olyan formátumban, amit eljuttatják a távfelhasználóhoz.
Tehát interneten keresztüli rendelést.
Igen, e-mailen keresztül, de más fórumokon is meg lehet keresni a könyvtárat. Nevezett Libinfo, ahol kérdéseket tehetnek föl a könyvtárosoknak. Természetesen azért ez nem a különleges tudakozó, tehát azért valamilyen szinten behatároltak ezek a kérdések, de főleg a tudományos kutatásokra koncentrálódik, illetve olyan módon segíti a távfelhasználókat, hogy ha szakdolgozatuknak az elindítását szeretnék, tehát az elindulásában szeretnék segítséget nyújtani, akkor fordulhatnak a könyvtárosokhoz. Megint csak szeretném kihangsúlyozni, hogy nem azt jelenti, hogy megírjuk a szakdolgozatot a kedves látogató helyett, hanem segítünk olyan szakirodalomat, olyan bibliográfiát nyújtani, ahogy ez egy kiindulási alap lehessen a tudományos kutatásához.
És hogyha valaki az interneten nézegeti a Széchenyi Könyvtárnak a honlapját, akkor talál a több adatbázist is, ahol tárcról is lehet rákeresni. Ezeknek a segítségével ugyanannyi információt meg lehet találni, mint amennyit a könyvtár nyújt, vagy a könyvtár a saját gyűjteményén túli könyvtári anyagot, például külföldi könyvtárak anyagát is a szakdolgozónak a rendelkezésére bocsátja, mint irodalmat.
Visszatérve erre a Libinfo konzorciumra, tulajdonképpen úgy működik, hogy a háttérben a kereső felülete azt a címet viseli, a kérdezi a könyvtárost. De a háttérben több szaktájékoztató könyvtáros kolléga dolgozik, nem csak a Széchenyi Könyvtárból, tehát csatlakoztak hozzá az ország más könyvtárából is. Különböző tudományterületeken jártasak kollégák, ezért senki sem lehet teljesen, tehát a polihisztorok kora sajnos ez már elmúlt, ebbe a hatalmas információzömbe nem is lehet ilyen ember találni. Tehát ez egy komoly csapatmunka, hogy az adott tárgykörben segítséget tudjanak nyújtani.
Hogyha valaki ott van a Széchenyi Könyvtárban, mint olvasó, bejelentkezett, hogy fogja megtudni, hogy a könyvtár melyik részében hová érdemes neki mennie. Tehát egy szakdolgozóra gondoljunk, megkapta a témát, teljesen tájékozatlan, még el akar indulni, személyesen megjelent.
Hát ha most egy kicsit úgy virtuálisan vagy vizuálisan próbáljuk elképzelni, ha belépett a könyvtárba, az első tájékozódási pont ugye a beiratkozás, ez rögtön ott a főbejáratnál, ott megkapja már az első alapvető információkat, mert a beiratkozás során már egy minimális tájékozódási lehetősége van. Kollégáink megkérdezik, hogy melyik gyűjteményt szeretné kutatni, és akkor oda irányítják. Tehát ugye a törzsgyűjtemény az a könyvek és a hírlapok gyűjteménye, de a kutatási területnek számos kis olvasóterme van, kutató műhelye, kézirattár, régi nyomtatványok tára, kis nyomtatványtár, térképtár, zeneműtár, színháztörténeti tár, tehát ide már elirányítják. Ha tovább lépünk és ezt a virtuális utat járjuk, akkor és mondjuk az általánosabb, tehát a könyvek és hírlapok nagy gyűjteményébe szeretne eljutni, akkor a 7-es szintre kell felmennie. Én a liftet ajánlom, hogy ne kelljen lépcsőzni, ugyanis a Budavári palotába székel a Széchenyi könyvtár egy gyönyörű környezetben, valóban az épület is grandiózus, és ezért az a két emelet az egy panel tömbháznak a 4 emeletének felel meg. Tehát ha lifttel fölment a 7. szintre, akkor ott rögtön balra fordulva találja a központi tájékoztatót. És ott olyan szaktájékoztató kollégák ülnek, akik nagyon szívesen segítenek bármilyen témában, meg tudják mutatni, hogy hol kell keresnie. Adott esetben még a hagyományos cédula katalógusainkban is útmutatót tudnak nyújtani. Ezt követően ugye át kell fáradni a könyvkiadóállomásra, ahol az olvasójegyét leadva megkapja a helyszámát, egy helyet foglal, mód van arra, hogy úgynevezett olvasói professzionális munkaállomást válasszon. Ez azt jelenti, hogy egy számítógépes asztalt kap, ahol a szakdolgozatát már közvetlenül gépelni tudja, a kikeresett és megtalált dokumentumokból, illetve raktárból fölkért dokumentumokból, és ezt elmentve egy postafiókba akár otthon folytatni tudja a munkáját, illetve ha majd később bejön, akkor ugyanígy oda-vissza a saját e-mailjét, tehát a saját e-mailjét el tudja érni.
Tehát lehet számítógéppel is dolgozni. Saját számítógépet is lehet bevinni? Illetőleg pendrive-ra lehet dolgozni?
Természetesen lehet saját számítógépet, laptopot behozni. A pendrive-ra való dolgozásra azért kicsit mi egy szigorúbbak vagyunk ugye a vírus terjedések miatt, tehát ezért ennek van egy megkötése, de mód van arra, hogy ha valamilyen anyagot rendel, és digitálisan szeretné másolni, akkor beszkennelik a kollégák, és erre az olvasói professzionális munkállomáson egy mappába elhelyezik neki, amit ő otthon meg tud nyitni. Tehát a pendrive-ot egy kicsit úgy mellőzzük.
Tehát azt nem érdemes vinni. Ezzel lehet. Szemben e-mailen, illetőleg interneten elérhető mindaz, amit az ember ott összegyűjtött magának. És nagyon sok minden, és nagyon sok témában tájékozottak a kollégák, a könyvtárosok. Ezt a szakismeretet, szaktudást milyen formában sajátítják el, mert ugye az egyetemen van egy általános képzés. Az biztos, hogy ennyi mindent nem foglal magába.
Hát igen, amit bevezetőben említettem, hogy a irodalomtudomány és történelemtudomány szakkönyvtára, ezért a kollégák is ezeken a területeken tevékenykednek inkább. A könyvtáros képzés, a mai értelembe vett könyvtáros képzés valóban nem foglalja magában, de azt ne felejtsük el, hogy vannak szakpárok is, és kollégáink egy része, vagy jelentős része olyan egyéb tudományterületen is jártas lehet, de mondom inkább hangsúlyozottan a humán tudományterületeken, ami nagyon jól kiegészíti az ő munkáját. Sőt, kollégáink vannak, azért ezért mondtam, hangsúlyoztam, hogy mostani könyvtáros képzés, hát korábban azért az volt a jellemzőbb, hogy aki nem akart mondjuk tanítani, vagy nem érezte úgy, hogy az oktatás területén helyezkedne el, az ugye könyvtárosnak ment, de ez azt is jelentette adott esetben, hogy teljesen más szakterületekről is érkeztek a könyvtárba, aztán megszerették, és később ezt az irányt választották egy szakvizsgával, könyvtárosoknak is képezték magukat, de megőrizték az eredeti területüket, amin tevékenykedtek.
A könyvtárban viszont tudományos munkatársak is vannak. Mi az ő tevékenységi körük?
Lehetne mondani, hogy művelődéstörténet, tehát könyvtár és művelődés történet, de különböző műhelyek vannak, éppen a kolléganő talán jobban be tudna számolni az ő területükről is. Én csak egy néhányat említenék, ugye van az egyik számomra legizgalmasabb, hogy a kódex töredékeket vizsgálják. Ebből adódóan akár azt lehet mondani, hogy nyelvemlék kutatók is. Az előző kiállításunk foglalkozott ezzel. De ugyanúgy a régi nyomtatványoknak a föltérképezésére is külön kutató csoport van, de talán nem tudom, kérdezzük meg a kolléganőt is, hogy
tehát
a
akkor
saját munkájáról.
Szóhoz engedjük.
Létezik színháztörténeti tár, nyilván színháztörténeti kutatások folynak. Zeneműtár, ugyanúgy zenetörténeti kutatás a könyvtár, tehát a tárak anyagához kapcsolódóan, de hát azon túl is nyilvánvalóan a kódex kutatás, amit említett, ez ugyanannak az akadémiai kutatócsoportnak a tevékenysége, amelyekhez mi is tartozunk, csak mi a 19. századi részlekhez. Tehát tulajdonképpen ezt az egész MTOSK Részlibrária Hungária kutatócsoportnak a tevékenységét a könyv, sajtó és nyomdászat történet kutatásával lehetne körülírni a legkülönbözőbb korszakokban.
És most a 19. század kapcsán mi a következő téma? És sikerült-e már egy új témát választani, vagy még a Häkenász témának a lezárása folyik?
Hát még folyik a Häkenász téma lezárása, de tulajdonképpen a Häkenász volt egy új téma, tehát eredetileg a kutatócsoport 19. századi részlegének a témája vagy feladata egy olyan adatbázisnak a felállítása, amely a 19. századi sajtó viszonyokat és nyomdászat történeti kutatásokat segít előre vinni és tisztázni. Ezt az adatbázis folyamatosan készítjük, források feltárásával és az adatbázisba való bevitelével. Hát ez most egy kicsit háttérbe szorult Häkenászt miatt, de hát ez a munka folytatódni fog a következő évek során.
Eljutottunk odáig, hogy a Häkenásztól is lesz egy katalógus, és a Széchenyi Könyvtárnak vannak további kiadványai is. Mennyire tervszerűek a kiadványok készítései?
Bocsánat, itt a katalógus már elkészült, tehát az már a kiállítás megnyitásakor készen volt, az már most is kapható. A többi kiadványról akkor átengedném a szót.
Igen, hát én mondtam valóban a bevezetőben, hogy a katalógusok általában komoly tanulmánykötetek is, ebben az esetben itt valóban ketté választódik, tehát katalógus megjelent, és ha jól tudom, akkor tanulmánykötet várható
következő
évben. Az előző kiállításunknál, a nyelvemi kiállításnál ott ez egyben tartalmazta, tehát a katalógus és tanulmánykötet, vaskos is volt, mint említettem. Általában a nagy, komoly tudományos munkát megelőző kiállításainkhoz készülnek ilyen katalógusok és tanulmánykötetek, külön vagy egyben, de a lényeg az, hogy igyekezünk ezt megjelentetni. Illetve a Széchenyi Könyvtárban folyó tudományos tevékenységet is szeretnénk megmutatni, tehát azért nyilvánvaló, hogy kollégáink eredményeit úgy lehet a legjobban megmutatni, a publikájuk. Van egy sorozat a könyvtárnak, a Nemzeti Téka sorozat, ahol kifejezetten az OSK-ban dolgozó kollégák tudományos tevékenységét publikálja a könyvtár. Egyéb könyveket is jelentett meg a könyvtár, akár úgy is, hogy társ kiadó. Tehát nem feltétlenül a tudományosság, a ismeretterjesztés, népszerűsítés területén is próbál jelen lenni. A saját gyűjteményéből hasonló más kiadásokat jelentett meg, legutóbb éppen az egyik nagy kiadóval, a Henselmann Imrének a Budavári Palota rekonstrukciáról egy nagyon szép albumot jelentetett meg karácsonyra, és hát ebben mondjuk gyönyörködni lehet, hogy hogyan is nézett ki ez a királyi vár a millennium idején, amit sajnos a második világháború elpusztított. Tehát ez csak szerettem volna, hogy a kicsit a szélesebb spektrumban bemutatni.
Hadd említsem akkor még az Apollodóroszt is, amelyik ugye a legkorábbi illusztrált kiadványa éppen a Széchenyi Könyvtárban van, és az is mostanában készült el, annak is a hasonlás kiadása. Viszont mi ugye a Tárlatról Tárlatra című műsorban vagyunk, úgyhogy térjünk utolsó kérdésként még vissza a kiállításokhoz. Milyen kiállítási tervek vannak, vagy vannak-e már következőkre?
Természetesen vannak kiállítási tervek. Egyrészt csatlakoztunk a márai programhoz, és ez egy műsorfolyam is egyúttal. Kiállításokhoz is kapcsolódik, kisebb kamara kiállításokhoz is, de rendezvények sorozatát indította el. A Magyar Kultúra Napján volt az első rész ennek, folytatódik most február 16-án Babits Mihály öröksége címmel egy rendezvényünk is lesz, kiállítással egybekötve. Itt Babits Mihálynak nemrégen előkerült, restaurált, eddig ismeretlen családi fotóit mutatjuk be. A nagyon gazdag és értékes hagyatékot őriz a kézirattárunk, Babits Mihály és Török Szofi hagyatékát, és ebből egy rendezvényt is összeállított a könyvtár, ahol irodalomtörténészek idézik meg a költő szellemi örökségét. Bemutatásra kerül az Esztergomi Babits ház, és hát, mint ahogy említettem, eddig ismeretlen családi fotókat is meg lehet tekinteni. Aztán folytatódik a március 8-án nyugat nőírói, kortárs nőirodalom kapcsolata, tehát ez egy ilyen összekapcsolás. Kerekasztal beszélgetéseket rendezünk, és meghívjuk természetesen a kortárs költészet jeleseit, Karafiát, Orsolyát, Kis Judit, Ágnest, László Noémit, és velük rendezünk is kerekasztal beszélgetést, illetve a Misztrál Együttes nagy sikerű nyugat műsorát adja elő. Nem akarom itt a reklámozni, de hát kollégánk között tisztelhetjük Misztrál Együttes tagját, egyik tagját is, úgyhogy kiállításainkról, a jelenleg látható kiállításainkról csak egyet említenék, a kézirattárban az Ipoly Arnold kiállítás érdemes most megnézni, és hát természetesen a nagy kiállításunkat, a Hekenaszt.
Hát köszönöm szépen, még rengeteg érdekes dolgot lehetne mondani, de az idő az nagyon telik, úgyhogy egy kis zenét hallgatunk, és gyorsan még a Kaleidoszkópra is időt kerítünk.
Oh,
Kedves hallgatóink, ismét itt vagyunk a Tárlatról Tárlatra című műsorban a Kontaktrádión, és kezdődjék hát a kaleidoszkóp. Legelőször szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban, amiről olyan sokat hallottunk az elmúlt időszakban, számos kiállítás van, tehát a vállalkozás, kultúra, polgárosodás, Hekenas Gusztáv emlékkiállításon kívül is vannak kiállítások, csak felsorolás jelleggel: India a szépség koldusa, Sára Sándor fotóiból kiállítás, Harcunkat megharcoltuk, a Rákóczi szabadságharc bukásának 300. évfordulójára rendezett kiállítás, Délinél voltam Kanadában, 100 éve született Kertész Sándor, tehát egy színháztörténeti kiállítás, aztán Terjesztését megtiltom címmel a zárolt raktárba került dokumentumok történetébe lehet betekintést nyerni. 100 éve született Szalai Karola címmel művészet és tudomány, lélek és test című kiállítás. Az Operaház művészettörténész doktora Prima Ballerinájára emlékeznek meg. Ipoly Arnold pályakezdő évei, lépjetek be, az istenek itt is jelen vannak. Egy történeti kiállítás, ugyancsak történeti jellegű, a Kincsek Széchenyi Ferenc térképgyűjteményéből, és itt egy kozmográfiai atlasz különlegességei, a kiállítás másik címe. Különösen gyerekeknek, illetőleg a gyerekkorra visszaemlékezve érdekes Winnetou és a medveölő, Karl May kiállítás, ugye May Károly néven ismerték ezt annak idején, úgy jelentek meg a könyvek, illetőleg Benkőcsé Gyula festőművész kiállítása, aminek a varázslatos csizma, avagy az igézet földje, az a címe, és Itáliáról van szó. És vannak állandó kiállítások is a Széchenyi Könyvtárban. Az Országos Széchenyi Könyvtár Múzeuma, ami a Nemzeti Könyvtára Szolgálat műhelye címmel nyílt 1996-ban, és ezen kívül vannak olyan kiállításai a Széchenyi Könyvtárnak, ami más intézményekkel közös kiállítása, a BTM-mel közös és a Magyar Nemzeti Galériával közös kiállítása, a Budavári Palota a Világörökség része, és az Országos Széchenyi Könyvtár tárgyi címergyűjteménye című kiállítás és állandó kiállítás. Mindezek után akkor nézzük, hogy milyen más kiállítást ajánlunk most a figyelmükbe. Nemrégiben volt szó Simon tornyáról, a Tárlatról Tárlatra című műsorban új kiállítás nyílt itt, Tövisháti Béla restaurátor kiállítása, aki szobrászakon végzett a gimnáziumban, később általános tárgyrestaurátor szakot végezte el, és ennek megfelelően mindkét szakmáját tovább vitte. Részt vett például az Ozorai vár régészeti feltárásán ásatási technikusként, dolgozott sírkőfaragó, betűvésnök, gipszobrász, épületszobrász, kőszobrászként és természetesen restaurátorként is, tehát mindezekről tájékozódást lehet nyerni ezen a kiállításon. Következőként egy szokatlan kiállítást szeretnék a figyelmükbe ajánlani a Budapesti Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központból, Utazásaim szekérrel, Keresztes Zsuzsanna rongyképésznek a kiállítása, ahol a fényképész mintájára képzett rongyképész foglalkozás megjelölésből is látni lehet, hogy rongyokból, vagyis különböző textil darabokból készített képekről van szó, amelyeknek festmény hatása van, tehát festményszerű képek, innen van a fényképész helyett a rongyképész megjelölés. Egyébként Keresztes Zsuzsáról lehet tudni, hogy 13 évesen Márfi Ödön által alapított képzőművészeti szabadiskolában Szegeden tanult, és a következő években is intarzia készítést, kerámiát, műszaki rajzolást és reklámpropagandisztikát tanult, emellett méterárukat tervezett, festett és épületmaketteket is készített, tehát egy nagyon összetett, sokoldalú művész, ezúttal festményt is lehet látni, de a többségében ilyen ronyképek láthatók a kiállításán. Textilhez kapcsolódik a Szombathelyi Képtárnak a Határesetek Polgár Csaba kiállítása is, ahol a közel 45 éve elkezdett művészeti pályának, a textil forradalmának az újabb alkotásait lehet megnézni. Itt a textilekbe álmodott festmények, grafikus frottázsok, monotípiák, fényképp és átfestett fotó jellegű alkotások, sőt videó is megtalálható, tehát a művész a Craft and Design helyett inkább a Fine Arts, Crafts and Fine Arts határmesdjéjén mozog. Szintén Szegeden, textíliához kapcsolódóan a Somogyi Könyvtárban látható a Bulitól a Bálig, ruhákba zárt művészet, Buknitz Ildikó és Fenyvesi Tünde ruhatervezők közös kiállítása. A kiállításon nem csak ruhaterveket lehet látni, hanem azt is megmutatják, hogy egy látszólag egyszerű, ugyanolyan ruha különböző kiegészítőkkel mennyire máshogy hat különböző embereken. Ugyanitt a Szegedi Somogyi Könyvtárban a Rahói Pillanatok, Német Istvánné és Péntek György fotókiállítása is megtekinthető. Rahón a Szorvány Magyarság Fesztiválján készített fényképekből áll ez a kiállítás, illetőleg az ottani életet mutatja be. Ugyanitt látható a 125 éve született Csát Géza írónak a kiállítása, életét, műveit mutatja be elsősorban a könyvtárban őrzött dokumentumoknak a tükrében. 1904-től alkotott egyébként, Budapesten az Orvosi Egyetemen tanult, és e mellett a Nyugatban is rendszeresen publikált. Az Anno 1912 kiállítás továbbra is nyitva van, február 22-éig még megtekinthető, tehát az évfordulók kapcsán például a Titaniknak az elsüllyedése, vagy a Magyar Cserkész Szövetség megalapítása, vagy az Olimpia Stockholmban, vagy Dankó Pista szobrának a fölállítása Szegeden, és egy csomó más érdekes dolog itt felfedezhető. A Somogyi Könyvtárnak a fiók könyvtáraiban is számos kiállítás nyílt, a Csillagtéri Fiók Könyvtárban például az El Camino de Santiago, tehát az zarándoklat képekben és gondolatokban, a Dorozsmai Fiók Könyvtárban Ránk figyelt Európa, pillanatképek a magyar EU elnökségről, Északvárosi Fiók Könyvtárban kémia történeti kiállítás, Francia utcai Fiók Könyvtárban téli varázs címmel fotókiállítás Németné Nagy Mária képeiből, a Móra utcai Fiók Könyvtárban. Ugye megmondtam, hogy az irodalom gazdaggá tesz. Válogatás Philippe Delestre, francia újságíró és grafikus karikatúráiból, Odesszai Fiók Könyvtár útközben címmel, Kollár Gyula természetfotói, Petőfi telepi Fiók Könyvtárban Nagy Dániel gyermekkönyv illusztrációt tekinthetők meg. A Rókusi Könyvtárban Illés Tibor sajtófotói, a Szőregi Fiók Könyvtárban Horgolt Csipke csodák, Maruzsa Anna kézi munkáinak a kiállítása, Tápai Fiók Könyvtárban téli tájak, dr. Szauter Hilda tápéról készült olajfestményei láthatók, a Tarjáni Fiók Könyvtárban pedig egy olyan kamara kiállítás, amely a Napsugár Szénior Fotoklubnak az alkotásait mutatja be. Budapesten a Kassák Múzeumban az Avantgárd magángyűjtemények második részlete látható meg, a kölcsönös hatások körei, a ma és a zenit a zágrábi Marin Korsudác gyűjteményben címmel, tehát itt ennek a zágrábi gyűjteménynek az anyagából láthatók alkotások, a jugoszláviai történeti avantgárd szereplői jelennek meg, mint például Ljubomir Micic nevéhez kötődő zenitista mozgalom, 20-as évekbeli kapcsolatai, ezek állnak a középpontban. Egyébként Dragán Aleksics, Csuka Zoltán, Iván Gól, Kassák Lajos, Ivana Tomijanovic, Meller, Ljubomir Micic és sok más művésznek az alkotása látható. A Vízivárosi Galériában Erős István, Gergely Nóra és Vechter Ákos három művész címmel nyílt kiállítás, ahol a mozaikszerűen variált épületelemek láthatók, például Vechter Ákos olajfestményeim, és ettől teljesen különböző illuzionisztikus effektek, absztrakt szituációk a másik két alkotónál. A Kecskeméti Képár, a Cifrapalota szintén egy új kiállítással jelentkezett, még januárban. A szeretet emeli fel az embert. A januárban született és újjászületett Tóth Menyhért kiállítás, ahol is az 1904-től 1980-ig élő magyar képzőművészet talán legegyetemesebb érvényű életművének, az alkotójának új művei mutatkoznak be, tehát az állandó kiállításhoz az időszaki kiállítás újabb szempontból, újabb formában mutat be alkotásokat Tóth Menyhért művei közül. Szegeden, a Reőkben, a Regionális Összművészeti Központban The Art of John Lennon címmel nyílt kiállítás, vagyis a néhai Beatles muzsikusnak a műveiből. Ő ugyanis a Liverpooli Művészeti Akadémián tanult 1957 és 60 között, majd abba hagyta ugyan a művészeti karriert, helyette Beatlesben énekelt, de a rajzolás iránti szenvedélye megmaradt, mint haláláig, és ennek következtében számos rajzot, karikatúrát, illusztrációkat készített. Ezekből meg személyes tárgyaiból nyílt kiállítás, mintegy 80 tárgyat lehet tehát megtekinteni. Cynthia Lemnon és Yoko Onoval készült fotókkal együtt, litográfiákkal, kitüntetések, aranylemezek, plakátok is láthatók itt, tehát Szegeden. Veszprémben szintén egy modern kiállítás nyílt, mobiltelefon kiállítás, ahol az 1930-as években féltégla nagyságú, státuszszimbólumként hordott marok telefonoktól kezdve a mai napig számos telefonfajtát, formát lehet megnézni, megtekinteni. A babyfont idősek számára készült telefont nagyon különböző tudásszintű egyéb telefonok között lehet válogatni. A szervezőknek pedig az az elképzelése, hogy a jövő számára szeretnék ezeket megőrizni, illetve mivel a tudomány és technika olyan gyorsan fejlődik, hogy folyamatosan újabb és újabb mobiltelefonokat dobnak piacra, a régieket pedig már nem használják az emberek, ennek következtében utat keresni a környezettudatos újra felhasználására a már nem használt mobiltelefonoknak. Végül előzetesként szeretném fölhívni a figyelmüket a Csepeli Munkásotthonra, ahol évadnyitó tárlat címmel nyílt kiállítás, a Csepeli Munkásotthon Réti Pál fotóklubjának a tárlata. 21 tag mutatkozik be, Bárány Tibor, Berta Béla, Borbé Lajos, Cuni Imre, Gábori Attila, Halászi Vilmos, Hatvani Ágnes, Hodosi Ilona, Kis Sándor, Kollár László, Mizik Zsuzsa, Molnár Fanni, Oberlinder Sándor, Kóródi Zsuzsanna, Simonovicsné Ilona, Szabó Csaba, Székely János, Szinai Miklós, Tóth László Zoltán, Tüske István és Vég Péter. Mindezek után búcsúzom önöktől, szombaton lesz adásunknak az ismétlése, hétfőn élőadással jelentkezünk, a régebbi adásokat pedig az archívumban meghallgathatják, letölthetik. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.